Nekem csodálatosak voltak ezek az egyetemi évek. Kedves hallgatóink, így idézte fel Szegedi Dezső színművész, a Miskolci Nemzeti Színház művésze az államvizsga után tanulmányi idejét, melyet a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológia tanszékén töltött el. Szakdolgozatában egy eltűnt miskolci városrész után kutatott a 71 éves színész. Szegedi Dezső színművész jó kedvel emlékszik vissza a 3 évvel ezelőtti kezdésre. Most következő összeállításunkban először vele beszélget Sütő Dávid Pelé kollégám.
Azért választottam a kulturális antropológiát, hiszen az antropológia emberi társadalmakkal foglalkozik, ezen belül a kulturális antropológia a kultúrák szükségével foglalkozik. Hagyományok, hiedelmek, vallások és egyéb ilyen jellegű dolgok. Nagyon fontos az, hogy ebben a változó világunkban az ember minél többet tudjon dolgokról. Tehát a tudásvágy volt az, ami ezen az úton elindított engem, illetve elindítottak pontosan, mert ugye hát az érettségimet már azelőtt megvolt, de ahhoz, hogy az egyetemre bekerüljek, kellett egy emelt szintű érettségit csinálnom, és akkor a Miskolci Egyetemen indult egy ilyen kurzus, felkészítő kurzus az emelt szintű érettségire, én azt végigcsináltam, csak közben jött a Covid, és egy tanárnő, aki a Zrínyi Ilona Gimnázium tanárnője, Kunos Nóra, felajánlotta, hogy teljesen önzetlenül az interneten tovább folytathatjuk az órákat. Én nagyon szívesen részt vettem benne, sikerült az emelt szintűm, aztán így kerültem be az egyetemre.
Az első napok, az első órák hogyan zajlottak, csoporttársak hogyan fogadták, illetve a munkával, a színházzal hogyan tudtak összeegyeztetni a nappali tagozatot?
A színház nagyon simulékonyan és segítőkészen állt a dologhoz. Minden olyan fontos dologra, ami az egyetemen ugye az órákat illeti, a vizsgákat, természetesen a főpróba időszakot kivérve, mindenben segített a Miskolci Nemzeti Színház. Mindenben. Tehát ezzel nem volt semmi gondom. Az első napok pedig, ahogy tettek, hát ott van egy humoros része a dolognak, ugyanis amikor először mentem be, nem a csoporttársaimtól jött ez a kis humoros dolog, hanem a folyosón ülő, ott a BTK folyosóján ültek fiatalok, és ahogy ott mentem befelé, hát ugye nem 20 évesen, ott plattyogtam végig, és nagyon sok fiatal hallgató oda köszönt nekem, hogy jó napot, tanár úr, jó napot, tanár úr. Hát én akkor kiakadtam, hát igen, azt hitték, hogy tanárként megyek be, nem, a hallgatóként mentem be.
Az antropológus csoporttársak hogyan fogadták, milyen volt velük együtt akár a közös munka, a közös kutatások, hiszen azért ugye tudjuk, hogy az antropológia az nem csak egy ilyen száraz és beülünk az ólára, hanem közösen kutatnak a hallgatók, nagyon sok mindent csinálnak közösen. Milyen volt ez a fajta közös munka velük?
Fantasztikus volt. Egy pillanatig nem tették szóval, vagy éreztették velem, hogy én sokkal idősebb vagyok, mint ők, hát unokáim lehettek volna, mind a csoporttársaim. Fantasztikus volt velük dolgozni terepmunkán, ugye hát az egyik legfontosabb része az antropológiának a terepmunka. És hát voltunk kétszer is, Békés megyében, Heves vármegyében is voltunk, csodálatos volt velük együtt dolgozni. Fantasztikus csoporttársaim voltak, csodálatosak voltak, imádnivalóak. A szó nemes értelmében nagyon, de nagyon megszerettem ezeket a lányokat. Csodálatosak voltak, meg hát az öcsém is, mert az unokaöcsémmel együtt kezdtük el az egyetemet, együtt jártunk, ő is részt vett a kutatásokban, állandóan konzultáltunk együtt tanultunk. Nekem csodálatosak voltak ezek az évek, ezek az egyetemi évek. Nagyon, nagyon csodálatos volt. Hát arról nem beszélve, hogy az ember beült egy szemináriumra, és tanárok jöttek be, előadók, és az ember tátott szájjal hallgatta őket, legalábbis én, hogy micsoda fantasztikus tudású emberek. Őrületes, és az ember jegyzetelt, és hát szívta magába azt, amit ezek az előadók és ezek a tanárok ott mondtak. Csodálatosak voltak.
Milyen plusz tudást kapott, színművész úr, mi az, ami plusz kapott, és miért is jó ez, hogy ezzel a tudással most már rendelkezik?
Nagyon érdekes volt, mert ha elmentünk, hát ugye szegregátumokba mentünk kutatni, némelyik szegregátum, például Hevesben tényleg olyan volt, hogy bement az ember, és mintha a középkorba csöppent volna vissza. Szóval az megdöbbentő volt. Én magam is telepen születtem, tehát nekem annyira borzalmas nem volt a dolog. Úgymond otthonosan kezdtem el mozogni ezeken a szegregátumokon, tehát nekem nem volt olyan borzasztó, mint azoknak, akik életükben először voltak ilyen szegregátumokban. Életükben nem voltak, egyszer csak ott vagyunk, és emberekkel találkozunk, és de nagyon kevés kivétellel elfogadtak minket. Én egy picit furcsa voltam nekik, hogy jön egy öreg ember, nem is néz ki románnak, ugye? Sajnos én nem viselem a rossz jegyeket, és hát ott elkezdtünk beszélgetni, szóvá tették, hogy ki vagyok én, mi vagyok én. Hát aztán a többiek is mondták, hogy hát a Dezső bácsi színész, és hát együtt járunk egyetemre, és teljesen ledöbbentek némelyik, hogy ilyen idős korban még egyetemi hallgató valaki? Hát hogy létezik az? Hát így. Főleg, ha olyan helyen voltunk, ahol többé-kevésbé beszélték még a románi nyelvet, és ha én azon megszólaltam, olyan elfogadottságban volt részünk, hogy nagyon.
Szakdolgozat írásra is egy kicsit rákanyarodnék, hiszen azért ez is egy nagyon fontos eleme egy BS képzés elvégzésének. Az hogyan zajlott színművész úrnál, milyen témát választott, miért pont ezt a témát, hogyan alakult ki a szakdolgozat, ez a tudományos munka?
Miskolc azon város részéről írtam, ma már az nem létezik, az úgynevezett Gordon telepről, ahol rengeteg ember lakott, nagyon sok, akár több nemzetiségi csoportok is, de a romák voltak túlsúlyban, főleg zenészek. Hát én erről írtam a diplomamunkámat. Erről írtam aztán. Sajnos nagyon kevés volt a primér forrás, inkább szekunder forrásokból lehetett dolgozni. Ami fantasztikus segítséget adott dr. Dobrosi István történészünk munkái, illetve Lengyel Gabriella szociológus munkái voltak azok, amiket javarészt fel tudtam használni, de kutatgattam, keresgettem, hát ami ilyenkor szokásos, az ember megy a téma után, amennyire csak tud, és hát sikerült összehoznom a diplomamunkát.
És a vizsga, a diplomamunka megvédése az milyen érzés volt, milyen élmény volt, főleg így egy emelt szintű érettségi után? Milyen érzés volt ott a bizottság előtt ülni, beszámolni a szakdolgozatról, és utána megtudni, hogy sikeresen végzett?
Hát ez nagyon izgalmas volt. Ugye színészként nagyon sokszor voltam olyan helyzetben premierek kapcsán, amikor az ember ott áll még a színpad oldalánál, még nem megy be, és akkor azt mondja, júj, semmit nem tudok, üres a fejem, úristen, és amikor belép az ember a színpadra, akkor ömlik belőle a szó. Nos, ilyen érzéssel ültem be a vizsgára. Első voltam aznap a záróvizsgások között. Bementem, és a bizottság elmondta a feltételeket, és elkezdtem beszélni róla a magam vehemens módján néha, de hát ilyen vagyok, hát végül is tetszett a bizottságnak az, hogy én így adok ott elő, így védek meg egy diplomát. Nagyon érdekes volt, nagyon izgalmas volt. Ez, ugye az ember nem minden nap államvizsgázik, szóval azért megvolt a maga feszültsége. Megvolt utána, én 9:30 végeztem, utána jött Tamás Attila az öcsém, unokaöcsém, együtt csináltuk végig, és eredményhirdetés csak 2 órakor volt. Hát kimentünk Tapolcára egy kicsit lazítani, hát mondom, ha már itt vagyok, akkor gyorsan egy jó hideg sörbe is teszek az arcomba, egy kicsit, és 2 órakor visszamentünk eredményhirdetésre, ahol a bizottság elnöke, dr. Ernagy tanár úr elmondta, hogy tulajdonképpen mindenkinek megvan a diplomája, és hát csodálatos érzés volt az, hogy 71 évesen egyszer csak ott állok, és azt mondják, hogy ön már diplomás.
Mit szeretett volna, úgymond ezzel elérni,
Hát történtek olyan dolgok, akkor még aktív hallgatóként teljesen ismeretlenül fölhívtak emberek az ország akár több részéről is, de Miskolcról is, hogy hát hogy van ez, hogy ilyen időskorban nagyon sok olyan roma fiatal van Miskolcon is, akiknek megvan az érettségi, ugye csak ülnek rajta. Ülnek rajta, és most nekik ez egy olyan dolog lehetett, hogy azt mondták, hát az öreg elmegy és megcsinálja, hát akkor mi is megyünk. Most nagyon, de nagyon nagy létszámban jelentkeztek az antropológiára, nem feltétlenül nekem köszönhető, de én nagyon sok embert inspiráltam erre, hogy igen, jelentkezzetek, mert ez egy csodálatos tudomány. Ha ezt hallgatjátok, úgy kinyílik előttetek a világ, hogy meg se gondolnátok. Most én úgy tudom, bár nem vagyok benne biztos, ezt az unokaöcsémtől hallottam, ő utána nézett, 12-en jelentkeztek, eddig 6-an voltunk az antropológián, most 12-en jelentkeztek. Nagyon jó érzés volt az utolsó napokból ott végigmenni a folyosón, a BTK-n, és ott ültek innen a fiatalok, és bizony-bizony már láttam roma gyerekeket, akik ott ülnek. Már hallgatók, és még jövőre hogy lesz? Én nagyon remélem, hogy sokan el fogják kezdeni az egyetemet. Nagyon remélem. Hát voltak ilyen motivációs órákra, elhívtak iskolákba, ahol elmondtam, hogy nagyon fontos dolog a továbbtanulás. Nehéz idők jönnek, tessenek készülni, mert ma már az érettségivel, vagy a 8 általánossal már nem igazából fogtok tudni helytállni az elkövetkezendő időkben, de ha szereztek egy diplomát, lényegesen könnyebb lesz érvényesülnötök az életben.
Dobák Judittal, a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológia tanszék oktatójával beszélgetek. Szegedi Dezső színművész nappali tagozaton nemrégiben államvizsgázott. Hát az első kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy oktatóként mit gondoltak, mikor szembesültek azzal, hogy egy ilyen híres színművész érkezik az intézetbe, a tanszékre tanulni. Mik voltak az első benyomások?
Hát egy ilyen hír, hogy kiiratkozik be hozzánk, az mindenképp egyrészt megható, mert ez azt jelenti, hogy ha valaki egy ilyen életpálya után mondjuk a mi képzésünket választja, az valahol nagyon jó érzés, hiszen az azt jelenti, hogy jön hozzánk tanulni, tehát valami olyat talált a képzésünkbe, ami az ő életéhez hozzáadhat. Aztán amikor az ember túl van ezen az első gondolaton, akkor egy picit, legalábbis, hogy magam nevében beszéljek, összeugrott a gyomrom, mert hogy ez azért egy nagy felelősség is, hogy egy nagyon tartalmas életet és nagyon intenzív és sokféle életet élő ember kell az órán néha ilyen alapkérdésekkel tanítani, vagy alapkérdésekre megtanítani. És hát ez nyilván azért ad egy ilyen hirtelen összekapom magam érzetet, hogy na akkor most kössük fel a nadrágot is, és valami olyat kell az órán produkálni, amit nyilván amúgy is erre készül az ember nap, mint nap, de azért, hogyha van egy ilyen impulzus, akkor az ember úgy jobban összekapja magát, és jobban odafigyel, hogy mit visz be az órára. Úgyhogy ilyen nagyon kettős érzés volt, de annyira kellemes volt a megjelenése, vagy az órán való léte, hogy igaziból ezek a gondolatok elég gyorsan így elpárologtak belőlem, és gondolom a többi kollega gondolataiból is.
Az oktatói gárda a tanszéken hogyan fogadta ezt? Hogyan fogadta a tanszék azt, hogy színművész úr beiratkozott ide?
Szerintem egyöntetően kíváncsisággal és örömmel fogadtuk, és hát rögtön az első napokban annyira természetessé vált a jelenléte, hogy hiába tudtuk az életkorát, hogy hány évesen iratkozott be a szakunkra, annyira közvetlenül és természetesen viselkedett, hogy igaziból ez a távolság, ez szinte azonnal feloldódott. És hát ez az antropológiára amúgy is jellemző, hogy útkeresők keresik, vagy iratkoznak be, és azért idősebb hallgatóink mindig vannak. Tehát nálunk azért volt már iskolaigazgató, mindenféle nagy cégnek a vezetője egész élemedett korban iratkoznak be, mert hogy egy színes, meg egy ilyen gondolkozós a társadalomról való gondolkozó szak vagyunk, és emiatt azért nagyon sokféle rétegnek felkelti az érdeklődését. Tehát az, hogy időseket kell tanítani, vagy idősebbeket, mint 18-21 év, az nem volt meglepő ebben a meglepő az inkább a helyben, így a lokális ismertség, meg tényleg életkorban azt gondolom, hogy a legmagasabb életkort hozta, tehát mindenképp kiugró eset volt, de hogy ez az antropológia úgy látszik, hogy bevonza azokat az embereket, akik így fontosnak tartják azt, hogy a saját elméjüket műveljék. Nevezhetjük ezt élethosszígvaló tanulásnak is, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább ez egy belső igény, hogy a világról valaki minél többet megtudjon, és minél több új impulzus érje.
A hétköznapok, a tanulmányok hogyan zajlottak színművész úrral, honnan indult, mekkora fejlődésen ment át az államvizsgáig ezt oktatóként, hogyan látják?
Hát a BL képzés általában azt gondolom, hogy ez más szakokon is így van, hogy itt nagyon sokat változnak a hallgatók. Ugye ez egy alapszak, ez azt jelenti, hogy ide mindenki érettségi után jön, tehát általában nem X diploma után, hanem ez közvetlenül a gimnázium vagy középiskolai évek után. Emiatt elég nagy általában a fejlődés. Hát Dezső bácsi esetében, elnézést, hogy Dezső bácsinak hívom, de így szólítottuk, és valahogy így volt közöttünk jelen, hogy Dezső bácsi. Dezső bácsi is azt gondolom, hogy nagyon hosszú utat járt be. Nyilván sokkal konkrétabb és sokkal erősebb elképzelései voltak az életről, egyszerűen annak okán, hogy nagyon sok mindent megélt, és nagyon sok mindent látott, mint a vele egy padban ülő 18 éves mondjuk diáklányok vagy fiúk, de azt gondolom, hogy nagyon gyorsan megmutatkozott így a rugalmassága. Tehát, hogy kíváncsi volt, hogy ha ellenkezett is azzal általunk elmondott, amit ő tapasztalt, vagy amit ő gondolt bizonyos dologról, akkor visszakérdezett és vitatkozott, és érdemben lehetett vele ezekről beszélgetni. Lehet, hogy nem mindig fogadta el a véleményünket, nem is ez a célja feltétlenül a felsőoktatásnak, hanem a mi szakunknak az egyik fontos mérföldköve az, hogy gondolkozni, meg kritikus gondolkodásra tanítsuk a hallgatókat, hogy amit elolvasnak társadalomkutatásokról, általában a világról, azt kezeljék picit fenntartással, és nézzenek utána, hogy mi hogy születik, és melyik rendszerbe integrálódik be. És azt láttuk, hogy Dezső bácsinak ez a kerete pillanatok alatt bővült. Az első fél évben kevesebbet volt velünk, mert a színházi szerepei még elszólították. Utána ugyan egyéni tanrendben tanult tovább, de rendszeresen látogatta az órákat. És tényleg megható volt, hogy ha volt egy próba és egy előadás között mondjuk délután egy kis szünet, akkor sok esetben beszaladt egy vagy két órára, és még akkor is, hogyha egyéni tanrendje nem mondjuk nem tette volna kötelezővé, hogy hétről hétre bejön, amikor csak lehetett, be tudott jönni. Vagy ha csak szünette volt a színházban, akkor online bekapcsolódott. Tehát nagyon sokféle megoldással, de nagyon intenzíven jelen volt a képzés elejétől a végéig. Különösen az utolsó évben volt nagyon intenzíven jelen, amikor már ezt a színházi munkáit megengedték, hogy kevesebb darabban játszott már.
Oktatóként, hiszen azért az egyetemi oktatás során úgy gondolom, hogy vice versa érik impulzusok az embereket, tehát a tanulókat, illetve az oktatókat is, és az oktatók is kapnak tudást, vagy bármilyen impulzust a hallgatóktól. Oktatóként az oktatói gáda mit kapott színművész úrtól?
Egyrészt egy önvizsgálatra késztett bennünket, meg egyfajta szakmai szigorúságra ösztönözi az embert, mert hogy olyat kell tanítani, aki életkoránál, tapasztalatánál fogva ilyen hatalmas tudással rendelkezik. De egyszerre jelentett módszertani kihívást, mert hogy ugye azért a felsőoktatás tananyagát tekintve, módszertanát tekintve, akár a digitális eszközök használatának készségeit tekintve, alapvetően a 18-25 éves korosztályra van méretezve. Meg maga az egész eljárásrend erre a korosztályra van méretezve, tehát hogy nekünk ezeket mind át kellett dolgozni és át kellett gondolni. Meg hát valamilyen szinten türelmet is kívánt, hiszen Dezső bácsi egyszerűen más ritmusban gondolkodik és beszél a saját korosztályára jellemzően, de egész más mondjuk a új generáció, a digitálisabb korban jelenlévő generációnak a pezsgése, meg ugrándozása, meg ilyen szegmentált élete, mint az idősebb generációnak ez a lineáris gondolkodásmódja. Tehát, hogy a két különböző generációt együtt kellett kezelni órán, ez nyilván azt hozta az oktatók részéről, vagy azt kényszerítette ki az oktatókból, hogy minden egyes órát újra és újra át kellett gondolni. És azt gondolom, hogy ez nagyon jót tesz, mert ha erre kicsit kényszert érzünk, akkor ebből általában az egyetemen jó dolgok szoktak születni. És mivel neki helyi élettapasztalata is volt, én magam nagyon sokszor bevittem az ő életét is az órára. Konkrétan megkérdeztük, hogy ő emlékszik erre az időszakra. És hát nagyon konstruktív volt ezekben az esetekben, mert jött a saját élettörténetével, és mondott olyan példákat, amiket mondjuk elméletből alá tudtunk támasztani, és meg tudtuk erősíteni, és ezt ő az egyén életével tudta színezni, és konkrétabbá tenni. Úgyhogy volt, hogy a hallgatók fele módon tanultak tőlem, és fele módon pedig Dezső bácsitól, hiszen ő adta hozzá azt az egyéni élményt, amit én elméletben mondjuk elmondtam.
Színművész úr szakdolgozatát hogyan, miként írta, milyen témát választott?
Nagyon elszánt volt. Miskolc egyik már nem létező városrészét egy Gordon nevű szegregátumról írt. Ez neki személyes története is volt, és személyes küldetéstudattal is vágott neki a munkának. Ettől egy picit tartottunk, mert féltünk attól, hogy talán elfogult lesz, meg az emlékei elsodorják, de én azt gondolom, hogy kár volt aggódni, mert nagyon tudatosan és nagyon objektivitásra törekedve próbált ezt a vizsgálatot elvégezni. Levéltárba járt, helyieket kérdezett meg, különböző, tehát ami létező forrás felkutatható volt a városrészsel kapcsolatban, azt megpróbálta bejárni, hogyha órán, ugye mert a szakdolgozatot egy külön szeminárium keretében is gondozzuk, de oktatóként azért rákérdezünk, hogy hol tartanak általában a hallgatóink az egyes kutatásaikról, tehát szinte minden órán egy pár percet szánunk arra, hogy hogy áll az épp aktuális kutatás, és hogy nagyon örült ezeknek az impulzusoknak, amiket így órán is kapott, és azt láttuk, hogy ő valamennyire beépítette. Módszeresen haladt, tántoríthatatlan volt. Én az érintettsége okán felvetettem, hogy esetleg más témát is választhatna, de igaziból örülök, hogy nem hallgatott rám, és konokkul végigcsinálta a kutatását, mert így egy Miskolcnak egy olyan feletét ismerhetjük meg a dolgozattából, amit eddig senki nem vizsgált, és senki nem írt meg. És azt gondolom, hogy azzal az íráskészséggel, amivel ő bejött a DA képzésünk elején, és amivel távozott, elképesztő fejlődés volt látható, és egy tudományos igényű szöveget képes volt 3 év alatt lerakni, úgyhogy mellette dolgozott, hogy unokázik, hogy nagyon sok mindent csinál, nagyon sok közösségi tevékenysége van, amiről nekünk is részletekben de beszámolt. Tehát, hogy óriási utat járt be a szakdolgozatával, mert hogy az egyfajta mesterremeke annak, amit 3 év alatt a hallgatóink tanulnak.
Hogyan látják azt, hogy roma származású színművészként felvételizett az egyetemre, ez milyen hatással lehet a jövendőbeli akár roma középiskolásokra, egyetemistákra, hallgatókra?
Hosszú távon talán ez egyik legnagyobb hatás, amit Dezső bácsi a dolgozatával meg a tanulmányaival elért, az a fajta minta, amit ad a roma gyerekeknek, vagy a roma középiskolásoknak, hogy minél nagyobb számban menjenek egyetemre. Ő maga beszámolt arról, egyrészt rengeteg közéleti tevékenységet végez, tehát nagyon sok iskolába, civil szervezetekhez hívják meg előadni, beszélni a tanulmányairól, életeiről, a sikeres pályájáról. Tehát nagyon sok olyan helyre eljut a szava meg a tapasztalata, ahová mondjuk a tömegmédia meg úgy általában, például akár a Miskolc Egyetemnek így a hirdetései sem feltétlenül jutnak el, és ő maga személyesen viszi el olyan helyekre, ahol nagyon nehéz megközelíteni azokat a tartózkodó fiatalokat, akik félnek a tanulástól, esetleg már rossz tapasztalatuk van. És azt gondolom, hogy így, hogy Dezső bácsi ezt 68 évesen, mert akkor iratkozott be az egyetemre, vagy 68 évesen iratkozott be az egyetemre, végigélte és sikeresen teljesítette, és ő maga látta és láttatja, hogy hogyan lehet elvégezni egy felsőfokú tanulmányt, esetünkben ugye a kulturális antropológiát, az nagyon-nagyon jó, pozitív példa lehet bárki számára, aki érez magában merészséget, meg van arra kapacitása, hogy mondjuk egy egyetemre beiratkozzon. A romasága itt magától értetődő volt, meg mivel roma kultúrával foglalkozunk és tanítunk is ilyen tárgyakat, ezért egészen érdekes beszélgetések és egészen mély árnyalatok jöttek ki órán. Tehát nálunk ez maga a romasága az szinte kizárólag pozitív oldalról jelentkezett, de hogy ez a fajta siker szerintem azoknak a diákoknak is lehetőséget vagy ilyen mintát adhat, akik mondjuk nem egy ilyen kulturális területre, hanem bármilyen szakra jelentkeznek az egyetemre. Tehát szerintem ez a fajta multiplikátor hatás, amit Dezső bácsi ezzel a tevékenységével is a maga példájával hoz, az szerintem az így hosszú évtizedekre is jelen maradhat. És hát azt is nagyon fontos hozzátenni, hogy Dezső bácsi ezt a diplomát nem ajándékba kapta. Tehát a híressége az nem volt indok arra, hogy mondjuk feladatokat ne teljesítsen. Figyelembe vettük esetleg a színészi tevékenységeit, hogyha nem tudott úgy órájára járni, de hogy bennem a legnagyobb tiszteletet az váltja ki, hogy nagyon megküzdött ezért a diplomáért, és ott volt hétről hétre, és leadta a dolgozatokat, és azt mondtuk neki, hogy ez a dolgozat nem elég jó, akkor képes volt javítani rajta. Tehát, hogy nagyon sokat küzdött, és nem a híressége okán kapta ezt a diplomát, hanem ezért nagyon keményen megdolgozott, talán keményebben is, mint bármely tankörtársa. Úgyhogy ezt nagyon fontos így a teljesítményéhez hozzátenni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy Szegedi Dezső, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze megszerezte diplomáját a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológiai tanszékén. Szakdolgozatában egy eltűnt miskolci városrész után kutatott a 71 éves színész.